áldott légy, édesatyánk, ezekért a nyugodt estékért. Hálás a szívünk, hogy elküldted Jézust. És hálás a szívünk, hogy Urunk, elküldted a te szent lelkedet, és lelked által szerte a világon mindenütt. Munkálkodsz ma is. Köszönjük, hogy itt közöttünk is. A te nevedben vagyunk együtt. Azért is jöttünk, mert hisszük, hogy az vagy, akinek mondtad magad. A megváltó, a szabadító. Köszönjük neked a te igédet ma is. Köszönjük, amikor te gyújtod meg az igéd világosságát, és beragyogja a szívünket. Imádkozunk azért, várakozó szívvel most is, hogy te cselekedd velünk ezt a csodát. Várunk téged, Urunk. Olyan jó, amikor a te igéd dolgozik bennünk. Olyan jó, hogy mindent el tudsz végezni igéd által. Köszönjük neked, hogy ezt a hetet személyesen is arra akarod használni, hogy folytasd a munkád mindannyiunk szívében. Amen. Isten igéjét, testvéreim, olvasom tovább a János írása szerinti evangélium 4. részéből. A 16. versnél járunk, és a 16. verstől a 26. versig hangzik most Isten igéje közöttünk. Mondta neki az asszonynak Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta neki Jézus, jól mondtad, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta neki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta neki Jézus, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondta neki az asszony, tudom, hogy Messiás jő, aki Krisztusnak mondatik, mikor az eljő, megjelent nekünk mindent. Mondta neki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Olyan jó az, testvéreim, hogy benne van a Bibliában a hit születési anyakönyvi kivonata is. Olvassuk a római levélben, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. És ez a szó ebben a megtartatik eredeti üzenetében megmenekül, üdvözül, meggyógyul. Nagyon-nagyon gazdag szó. De folytatja tovább ott a levélíró, hogy mi módon hívják segítségül azt, akiben nem hisznek. De hát hogy hinnének abban, aki felől nem hallottak. De hát hogy hallanának, ha nincs, aki beszéljen nekik? De hogy beszél valaki, ha el nem küldi őt az Isten? Hogy is születik tehát a hit? Onnan indul. Isten elküld embereket. Így vagyok itt én is, testvéreim. Így vannak, akik hirdették nekem az igét, és akik hirdetik ma is sokféle módon. Istentől indul a hit. Ez olyan nagy ajándék, hogy nem nekünk kell valami ügyes praktikákkal embereknek hitet ajándékozni. Istentől indul, megbíz embereket, akiket élő hitre hívott. És az is olyan jó, hogy nem csak lelkipásztorokat. Tudjuk, hogy egyetemes papság van, ami református egyházunkban is valljuk, hogy minden hívő ember, pap, valamilyen módon Isten küldöttje, akit megbíz, hogy vigye tovább az örömhírt. Ki a maga módján, a neki adott módokon. Tehát onnan indul, ő küld bennünket, hogy vigyük és hirdessük, hogy hallják meg emberek. Első körben lehet, hogy mosolyognak rajta, vagy kinevetnek, hogy miket beszélnek ezek, meg mit hisznek, de a hit hallásból van, mégpedig az igének a hallásából. És ha hallgatja valaki, behull az ige magva a lelkébe, és elkezd dolgozni benne. Az is olyan csodálatos, hogy a testi születésünk és a lelki születésünk is hasonlóképpen megy végbe. Mert ugye a testi születésnél két élő sejt. Szabad szemmel nem is látható kicsin sejt megfogan, megvan a kihordási idő, és egyszer csak megszületik a gyermek. A lelki születésnél. Ugyancsak élő mag fogan bennünk. Így mondja, írja Péter apostol első levele, hogy akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Tehát mi történik? Hirdetjük az igét. Az Istentől vett igét. Ezért kell tusakodnunk gyülekezetnek, lelkipásztoroknak, szolgálattevőknek, hogy adj nekünk élő igét, Urunk, csíraképes igét. Olyan igét, amelyik behull, és talán először még nem figyelünk föl arra, amit elvégez. Én se tudom, mikor hullottak az első élő igék a lelkembe, de azt már észrevettem, amikor nyugtalanítani kezdtek a bűnei. Gyermek fejjel is. Egyszer csak úgy csörögni kezdtek a bilincseim, zavart, hogy itt nincs rendben valami. Az már azért zavart, mert az ige belül dolgozott, és fölragyog Jézus. Mert ha ige hull a lelkünkbe, ez a két fő irány fölfedezhető. Különböző mindenkinek az útja, mert Isten originál teremt, ahogy testileg is anyánk méhében, bocsánat, ha így mondom, egyenként gyártott le bennünket az Isten. Két olyan új lenyomat nincs, ami megegyezne. Élt vagy 70 milliárd ember eddig a Földön? Ugyanúgy lelkileg is egyenként teremti újjá a gyermekeit. De az egésznek a lényege, hogy igét fogan a lelkünk, az elkezd dolgozni, mikor már vágy van valakinek a szívében, az ige után, az jó jel, megfogant. A vágy, valaki ezt így mondta, hogy a hitnek, az élő hitnek az embriója. Megfogant, szomjas vagyok, vágyom, érdekel már, leköti a figyelmem, vonz. És a kihordási idő megy, és ha mindnyájunknál másként is, mert mások is vagyunk, de ez a két fő irány fölfedezhető, hogy meglátom a magam elveszett voltát, kezdem fölfedezni a bűneimet, úgy, ahogy Isten mutatja meg. A másik azt mondja, hogy ugyan már mit törődsz vele. Hát mindenki azt csinálja, te pedig nyugtalanná leszel. De fölragyog Jézus is, és vonz, Lehet, hogy előbb Jézus arca ragyog, az ő szeretete, őt kezdett figyelni, és az ő közelébe látod meg, hogy ki is vagy igazán. És ez a kettő együtt Jézus keresztjéhez visz bennünket, mert hol van a megoldása a mi életünk, bűneink, elveszett voltunk nyomorúságának? Ott a kereszten, ahol Jézus bűnbocsánatot szerzett, és hol lehet Jézus szeretetét a legvonzóbban, ragyogóbban megtalálni, mint Jézus keresztjén. Ezért olyan fontos dolog, hogy hirdessük az igét, mert az ige teremti a hitet és az új életet bennünk. Olyan jó, hogy most is, ezen a héten is nem csak emlékezünk, nem az történik, hogy előadások hangoznak egy régi eseményről, hogy annak idején, hogy is volt ott a Jákob kutyánál, mit tett az az akkor élt Jézus, hanem miközben elővesszük az igét, ma és itt dolgozik Isten az ő lelke által, úgy, hogy nem látjuk, nem tudom kiben, hogyan viszi tovább, nem is az én dolgom. Az enyém az, hogy próbáljam továbbadni a rám bízott üzenetet, és a teremtő ige új életet teremt. Épül egyik a másikra, már itt hangzott igékre, ez az evangelizáció, talán 20 éve hallottra a következő. Olyan különös volt, ahogy a Fóti gyülekezetben, mikor Isten olyan kegyelmes ébredést indított a 80-as évek közepe táján. Az egyik fiatal asszony azt mondta a megtérése után egy csendes héten, női konferencián volt, hol hallottam ezt a hangot korábban, hol, és azon spekulált, hogy azt a légkört, és rájött, hogy ő Tahitót faluban született, onnan került át Menyecskének Fótra, és Tahitót faluban annak idején Ecsedi Aladár bácsi volt, aki az evangelizációs világot vitte, és a gyermek énekeket ő gyermekkorában ott hallotta. És azt mondja, tudom már, bejött, ahogy látszott rajta, hogy körözi, hol is, azt mondta, ott a gyermekisten tiszteleteken, mert annak a pásztornak a szava ott már behullott. Aztán eltelt ugye 30 év vagy mennyi, és egyszer csak az a mag kikelt, és életet, új életet hozott. Most is itt van előttünk egy 2000 évvel ezelőtti találkozás a Bibliából. Jézus az Isten fia, és egy egyszerű samáriai asszony közötti találkozás, és ahogy Jézus szavai új életet teremtenek ennek az asszonynak az életében. Akik nem hallották az első két részt, röviden, hadd foglaljam össze, rácsodálkoztunk arra, hogy Isten szeretete Jézust küldte be ebbe a világba, hogy a helyét vesztett. Hitét vesztett, élő kapcsolatot Istennel elvesztett embert megkeresse, visszahozza ezt a szálat, amit mi elveszítettünk. Olyan különösen írta ezt egy Nobel-díjas író, mikor kis novellában nem azért kapta a Nobel-díját, de nekünk ez szemléletes, az emberről úgy írt, hogy a pók leereszkedik a fa ágáról, és a bokor tetején megszövi a hálót. És aztán a kis 8 centis látó távolságával figyeli, hogy hol van fölösleges szál, azt elvagdossa, egyszer csak bemegy a középre, és azt mondja, hogy ez is fölösleges. Amin lejöttem, elvágja és összeborul a háló. És azt érzékeltette ennél sokkal szebben leírva mindezeket, hogy így élünk mi emberek. elszakadt a szál, amelyik igazán tartotta az egészet. Hiszen annak a feszítésében volt a helyén minden szál. És most az ember itt küszködik, hogy itt kiigazítsam az életem itt, de mire ide jövök, amott romlik, nem áll össze az egész, mert hiányzik a döntő szál benne. És akkor Isten utánunk küldte ezt a szálat. Jézus hozta az életet, hogy bejöjjön, és egyszer csak e köré, a szál közé, köré kristályosodjanak ki az életünk dolgai. Ő kerüljön középre, megértettük, hogy kevesebb nem volt elég. Megváltó kellett ennek a világnak. Nem tanító csupán, nem figyelmeztetés csupán, kevesebb nem volt elég. Jézus megváltó. De hogy ez a megváltás a miénk legyen, találkozni kell ezzel a Jézussal személyesen. Akkor ott fizikailag ment végbe a találkozás, ahogy olvastuk is, meg olvassuk ebben a történetben, hiszen itt járt emberi testben Jézus. Most igéje, lelke által megy végbe a találkozás, de ugyanolyan döntő, hogy személyes találkozásra van szükségünk Jézussal. És ez azért lehetséges, mert ő keresztezi a mi utunkat is. Egyszer csak beszélni kezd velünk. Elénk toppan, úgy, ahogy mondtam, tegnap este a norvégok püspökét, aki annak idején még más főiskolára járt, még nem is volt hívő, amikor elé toppant az Új Testamentum lapjain a hegyi beszéd igéiben Jézus. Elénk toppan, úgy, ahogy ez az asszony elé odaállt, ott a kút mellett egyszer csak Jézusba belebotlik ez az asszony. Hányan így botlanak bele Jézusban ma is. Olyan különös figyelni, készülünk most a felnőtt konfirmációra, vasárnap fognak hitvallást tenni a testvéreink, hogy hogy kerültek egyáltalán oda a csoportba. És olyan különös, hogy milyen utakon valakit hozott egy barátja, aki odajött, és azt mondta, hogy nem tudok mit kezdeni ezzel a csoporttársal, belebonyolódott ezekbe a rejkis akciókba, nyáron olyan táborban volt, olyan félelmetes dolgokat éltek át, ahogy őt is úgy a levegőbe, mint egy hipnózissal tartották hosszan, és közben félelmei vannak, és a többi, és egyszer csak, akit úgy gondoltunk, hogy hogy lehet ebből kifelé segíteni. Olyan szomjasan és olyan fogékonyan figyelte, hogy mit mond az Isten igéje ezekről. És hogy Jézus szabadító, az ő életének is szabadítója. Nagyon hamar és nagyon gyorsan Jézusé lett a szíve. Az egyik legaranyosabb, kedvesebb, bizonyságtevő, többfelé is hívják gyülekezetekbe, hogy mondja el, és úgy meglepett engem is, mikor bátorodott arra, hogy az evangelizációnkor frissen, akkor egy-két hónapja oda kerülve elmerte mondani a gyülekezetnek, belebotlott Jézusba, ó de jó, hogy úgy jön, hogy egyszer csak belebotolhatunk, mert ő megkeres bennünket, és személyessé lesz az ige, hitébred a szívünkben, és végre ott vagyunk az áldott orvos rendelőjében. Nézzétek ezt az asszonyt, testvéreim, végre ott van az áldott orvos Jézus rendelőjében. Azt is elárulom, hogy Jézus ebben a rendelőben műtőt rendezett be. Ott a pusztában. Nem volt könnyű dolga az asszonnyal. Nem volt könnyű, hogy odáig eljussanak, amit a mai igénkben olvastunk, hogy megkezdhesse a műtétet, és kimondhassa, hogy hívd a férjedet. Nem könnyű az udvariassági beszélgetésből a lényegre térni. De Jézus nem azért jött, hogy egy kicsit körbe simogassa az életünket. Igazad van, neked is igazad van. Ó, te szegény asszony, hogy bírod? 100 közül, ha egy, ki bírná ezt, amit te bírsz, és milyen derék dolog, hogy mégiscsak viszed tovább a terhed. Mit kibír egy ember, és együtt elsóhajtoznának egy kicsit, hogy milyen nyomorult az élet, meg milyenek az emberek? Nem. Az áldott orvos látja, hogy műtétre van szükség. Ennél kevesebb nem elég. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, az Úr pedig azt nézi, ami a szívben van. Testvérem, olyan szépen, olyan kedvesen, olyan rendezetten együtt vagyunk itt. De most gondoljon mindenki a mindennapjaira, mennyi minden teher, feszültség, rendezetlenség, vitatkozás, indulat, tétovaság, keserűség. Mi minden együtt van? Valaki mondta egyszer, hogy tiszteletes ura, tudná, hogy mi van otthon nálunk. Ki se nyitná a száját, amikor a Biblia órán kezdi mondani nekünk az igét. Ha tudná, a gyerek, a testvére, a barátnője, a papa, a többi, az iszik ez, ezt, az azt, azt se tudom, hol a fejem. És inkább elmenekülök ide, azt mondta. Mert itt legalább egy kicsit más légkörben vagyok. Jézus nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt, ami az ember szívében van. És olyan jó, hogy így ránk néz, és azt mondja, hogy de jó, hogy te is itt vagy, te is itt vagy, te is itt vagy. Itt az én rendelőm, és ahol neki rendelője van, ott mindig műtő is van. Most olvasom valamelyik nap, vagy múlt hetekbe, hogy talán most már a körzeti régi STK rendelők, most hirtelen a neve nem jutott eszembe, hogy milyen rendelőknek is, megadják a jogot egy-egy műtétre, meg kezdik berendezgetni, hát Jézusnak nem kellett jogot kérni. Ahova ő ment, oda a műtőt is vitte. Bement Zákeushoz, ott volt a műtő is vele. Itt az asszonynál is, ahova őt beengedik, oda a műtőt is visz magával. Hát azért jött, hogy megmentse az elveszettet. És jó lenne elfogadni, hogy nekünk ennél kevesebb nem elég. Olyan nehéz velünk emberekkel bánni. Az Istennek. Annak az Istennek, akiről valamelyik este elmondtam, hogy ugye 10 milliárd fényévtávból érkező jeleit fogjuk. És még nincs vége, és ez a 10 milliárd úgy épül föl, hogy minden másodperc 300 000 kilométer. Az az Isten, aki elbánik ezzel a mindenséggel. Egy ember szívet, ó, de nagy fáradtsággal, körözbe, mint ahogy ennek az asszonynak a szívét is, mert menekül az ember a műtőből. Mennyit menekültél, testvérem, eddig az életedben, attól, hogy igazán szemtől szembe Jézussal. Ahelyett, hogy megértenénk, amit olyan kedvesen írt le valaki egy kislányról, akit édesapja vitt a fogorvoshoz, ott ült a kislánya székben, de állandóan beszélt. Tudta, hogy ez a legnagyobb védekezés. Amíg beszélhet, addig nem nyúl hozzá a doktor bácsi. Aztán, mikor látta, hogy már szorul a kapca, akkor azt mondta, hogy doktor bácsi, kettőt kérdezhetek? Kérdez, kislányom. És kérdeze, tudsz te fogat húzni? És azt mondta a doktor bácsi, elnevetve magát, hogy tudok, kislányom. Akkor nagyot nyelt a kislány, és megkérdezte a másodikat is, és szeretsz engem? És amikor azt mondta a doktor bácsi, hogy szeretlek, kislányom, akkor ő azt felelt, akkor kinyitom a számot. Hát testvérem, kérdezd meg a te urattól, hogy uram, értesz te az élethez? Ez a bonyolult valamihez, amihez olyan nehezen értünk mi is. Uram, tudod te, hogy itt mi zajlik? És tudsz te itt cselekedni? Értesz a műtétekhez? Akkor ő azt feleli, hogy igen, az életet nem ilyen elfuserált állapotban. Eredetileg én gondoltam ki. Minden általam teremtetett. Isten az ő igéje által teremtett. Értek hozzá. Tudom. Én tudom, hogy mit kellene veled cselekednem. De akkor kérdezd meg a másodikat is. És szeretsz engem? És ezt megkérdezed, akkor vess egy pillantást Jézus keresztjére. És nem fogod másodszor kérdezni, hogy szeretsz engem, Uram? És akkor mondd, hogy itt vagyok előtted. Végezd, amit végezni szeretnél velem. És figyeljük, csak hozzá kezd a mester a műtéthez. Egész váratlan mondatot mond. Asszony, hívd ide a férjedet. Mi köze a férjének az élő vízhez? Férje viszi majd haza a vizet? Vagy miért beszél Jézus most a férjéről? Úgy, hogy az egyik ifjúsági órán történt, hogy jött a Zsuzsika, és én azt kérdeztem tőle, hogy Zsuzsika, mi van a nagymamáddal? És akkor a Zsuzsika azt válaszolta, hogy Tamás bácsi, hagyjuk a nagymamámat, mi itt a Bibliával foglalkozunk. Azért mondta ezt a Zsuzsika, mert tudtam, hogy fél éve már az édesapja édesanyjához, pedig csak két utca, sem az édesanyja, sem ő nem megy. Mert most haragba vannak. Csak az apja ment haza a mamához. Én megismertem a mamát is, őket is, és próbáltam egy kicsit közvetíteni. De a Zsuzsika azt mondta, hogy nem, itt az ifjúsági órán vagyunk, azt meghagyjuk. Mondom, Zsuzsika, kinyitjuk a Bibliát, és mit gondolsz, mit fogunk belőle olvasni? Zsuzsika, mi van a nagymamáddal? Mert ugye, hogy hol van a te atyád fia? Benne van a Bibliában. És mit válaszolta az akkori Zsuzsika? Hát őriző vagyok én az én nagyanyámnak, meg a testvér, mit közünk most, beszéljünk másról. Az Istennek nem az a célja, hogy mi itt szimpozionokat rendezzünk a menny dicsőségére. Azért van ez a templom, hogy az ottani életünk gyógyulásai menjenek végbe. Hát különben nem érdekes a templom. Hát azért van ez, hogy másként kerüljünk ki belőle. Azért adta az igét is. És miért? Azt kérdezi, amit kérdez. Mert ott a seb. Attól az asszonytól ezt kérdezi. Zákeusnak nem azt mondta, hogy hol van a férjed vagy a feleséged. Zákeusnak valami mást mondhatott ott bent. Ott van a műtenivaló, ott a góc. Hamarosan kiderül, hogy így van. Az asszony válaszol, nincs férjem. Fontos a válasz, de csak ennyi. Nincs férjem, pont. Hagyjuk abba, s térjünk át a cserebogarak halhatatlanságára, meg hogy itt imádjuk, ott imádjuk az Istent, meg a predestinációra, meg hogy a benszülöttek üdvözülnek-e, olyan ismerős, mikor valaki jön, és azt mondja, hogy tisztelt, nagyon nagy probléma izgat. Mi lesz azokkal a benszülöttekkel? Akkor én azt kérdezem, hogy mikor csalta meg a férjét? Vagy valami olyat, meghökken, honnan tudja, tiszteletes úr? Azért, mert ilyen kérdést elsőre csak akkor tesz föl valaki, ha valamit takargatni kell. Az biztos, hogy kérdések ezek is, és lehet erről beszélni, de hogy az ember oda kerül Jézus közelébe, és egyszer csak eltereli a figyelmet, Jézus közelébe, ha igazán oda kerülünk, akkor a sebeinkre kerül az ő keze. Mégpedig úgy kerül a sebeinkre, hogy ő tudja, hogyan folytassa. Úgy, ahogy itt is. Nem azért kezdte meg a műtétet, hogy ott hagyja félben az asszonyt, hanem folytatja, és azt mondta, hogy jól mondtad, mert 5 férjed volt, és akivel most együtt vagy, az nem a férjed. Fölsziszen az asszony. Pontos vágás, világos, a fájó pont. Hogy eltalálta Jézus, hogy az ő életébe valahol ezen a ponton van a legmélyebb seb. Ott, ahol a legtöbb szenvedése is van. Cserbe hagyta 5 férfi, és aki most van, az is csak szükség, megoldás, talán. Uram, ha tudnád, milyenek a férfiak, szenvedek, mártír vagyok. Testvéreim, ha azt kérdezzük, hogy tőled szenvednek többet a körülötted élők, vagy te szenvedsz többet a körülötted élőktől, azt hiszem, nagy százalékba az utóbbira szavazunk. Őszintén úgy érezzük, hogy mi húzzuk a rövidebbet. Nem mások velünk, ugye? Mi fáradunk, mi törődünk, mi nyelünk, ez is, az is, amaz is. Tele van ez a világ mártírokkal, akik a rövidebbet húzzák. És Jézus azt mondja, hogy asszony, itt valami nincs rendben. A szívedben nincs rendben. Hát hogy kezdődött ez az egész? Kérdeztette az Istent, amikor nekiindultál a szerelemben, hogy mi a te gondolatod, Istenem, és hogyan? Vagy csak úgy irány, és majd tudom én azt. Hogy volt ez? Hogy is? Hát Uram, mindig reméltem, de aztán nem úgy sikerült. Valakit kérdeztem, hogy beszélgettünk, egy házas párt kedvesen, ott a telek szomszédok voltak szemben, ahol ott építkeztünk, és beszélgettünk, barátkoztunk, már ismertük azért egymást, és kérdeztem, hány éves házasok? Azt mondta a férj, 8. Ott állt mellette a feleség, aztán hozzátette a férj, és 4 év Schwarzban. A feleség mondta, hogy hagyd már, miket beszélsz. Jönnek az esküvős párok, azt mondják úgy rendre, hogy lelkész úr, 5 éve együtt élünk, most már ideje, hogy megesküdjünk. Hát mondom, éppen ideje. De hát nem nagyon tudjuk elemezni a kérdéseket, hogy mégis ez valahol nem egészen így van. Hát lassan úgy hozzászokunk, hát ez a világ. Vagy azt mondjuk, hogy hát templomos házaspár beszéli le a fiút, hogy feleségül vegye a leányt, éljetek együtt, abból kevesebb baj lesz, ha probléma van, könnyebb szétmenni. Áll az ember, és azt mondja, hogy hát erről beszél az Isten igéje. Csak ezen a területen, de nem csak ez a terület van, a többi is. Ott vannak a gyerekek, ott van a menny, az anyós, a vő, a többi, és van Istennek rendje. És komolyan vesszük ezeket a rendeket, hogy ott van, elhagyja a férfi atyát, anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Komolyan vesszük, hogy nem a mieink a gyerekek. Az egyik családnál mondták azt, hogy itt most kis baj van, meg rendezni kell, de majd jön a mama, az majd elrendezi. Hát jön a mama, és elrendezi. És közben szét megy a pár a mama miatt, vagy ezért, vagy azért, mert nem tudjuk, hogy hol a helyünk, sokszor, hogy jövünk ahhoz, hogy mi a magunk elképzelése szerint rendezkedjünk. Isten egy édesanyát nagyon komolyan kérdőre vont. Gyerekei alig bírták már az életet úgy együtt, már mint a fia meg a menye, és akkor súlyos beteg lett ez az édesanya. És amikor várták a lelet eredményt, akkor Isten beszélgetett ezzel az anyával. És azt mondta a fiataloknak, nézzétek, én rájöttem, hogy nem jó ez így, hogy ennyire együtt vagyunk. Van nekem takarított, megtakarított pénzem, kicsit, ha segítetek, ha meggyógyulok, fölsegít az Isten, akkor majd megpróbáljuk azt a megoldást, hogy külön, aztán találkozhatunk. És meggyógyult az édesanyja. Csak mire meggyógyult, addigra azt mondták a gyerekek, mama, ha te így gondolkozol hosszú távon, akkor nem kell külön menni. Akkor meg maradj, mert azért a mamára meg szükség van. Ha finoman főz, meg ha rendezgeti ott a gyerekek körül is a dolgokat, pótolhatatlan. De nem akarok én most ezekről a kérdésekről se nem elkedélyeskedni. Érezzük, hogy az élet sűrűjében nagy kérdés az, hogy jaj, miért ér, mi van, hogy van? És közben azt mondja Isten, és te figyeled a rendemet? És neked az a fontos, hogy mit akar Isten, és mit mondott, hogy hogyan? Volt a lelkészi hivatalban egy olyan testvérünk, aki sok panasszal tele, mondta, hogy kétféle nyugtatót szed. Ahogy beszélgettünk, próbáltam egy kicsit tréfásan is azt mondani neki, de komolyan gondoltam, hogy kössünk egy egyességet.
jöjjön el ötször az Isten tiszteletre, és ha az egyik nyugtatót el tudja hagyni, csak a felét tegye a persejbe, amit a nyugtatóért kifizet, akkor még pénzbe is, így is jobban jár, úgy is, meg minden összejön. Rám nézett, és azt mondta, hogy ahhoz valakinek másképp kellene viselkedni, hogy én elmenjek a templomba. Ugye először arra gondoltam, hogy rólam van szó, de hát most találkoztunk először, most még olyan nagyon nem tűztünk össze, kedvesen beszéltünk, és akkor egy hirtelen gondolattal fölmutattam. Ő megbólogatott. Tehát Istennek másképp kellene viselkedni, hogy elmenjek a templomba. Ugye, mikor baj van, ki a hibás? Az az Isten, akivel nem törődünk, mikor fut a szekér. Nem kérdezi, hogy Uram, hogy is kellene, vagy mit kellett volna? Olyan nagy dolog, mikor utolér bennünket az Isten, így, ahogy ezt az asszonyt, és nem a mártír oldalt erősítgeti, hogy együtt szídjuk az embereket, meg ezt a nyavajás életet, hanem ráteszi a pontot, a kezét, a szikéjét az én bűneimre, vagy bűnömre, arra, ahol engedetlen vagyok, arra, ahol elromlott a dolog, és nincs elrendezve. És ezt tette ezzel az asszonnyal is, mert különben elvérzett volna. Ő az orvos. Ne okoskodj, engedd, hogy arról beszéljen, amit ő fontosnak lát. Neked és nekem van szükséged arra. Nem mártírok vagyunk, hanem bűnösök. Azt hagyjuk az Úrra, hogy megszánjon minket, nem mi szánjuk magunkat. Mi engedjük, hogy olyan dolgokról beszéljen velünk, ami az ő igéje szerint nincs a helyén az életünkben. Ő szán bennünket, azért jött. Ha én szánom magam, akkor a szánakozásomban igazolva látom a bűneim helyett mind az utamat, és az sehogy nem jó. De van gyógyulás. Ki mondja ez az asszony? Tudom, hogy Messiás jön. Krisztus, aki megjelent nekünk mindent. És elhangzik ez a csodálatos mondat ott a kút mellett. Én vagyok az, aki veled beszélek. Testvéreim, mikor az ember ezen a földön meghallja úgy az igét, hogy most itt nem a lelkész beszél velem, most nem mások magyaráznak, most az Úr szólít meg. Én vagyok, aki veled beszélek. Aki segíthetek rajtad, mert kígyómarta ember vagy. Ahogy tudjuk a Bibliában, a mózesi igében, hogy hogy is volt, hogy a mérges kígyók a megveszekedett népet megmarták, és aztán a segélykiáltásukra Isten azt mondta Mózesnek, állíts föl egy póznát, és arra egy érc kígyót, aki arra föltekint, az meggyógyul a kígyómarásból. És olyan nehéz elhinni, hogy nem tekintett föl mindenki. Sok ezren meghaltak ott a pusztába, mert dac volt a szívükbe. Pedig nem a részkígyó, nem az az érc gyógyított, nem volt annak varázsereje, hanem az a hit, hogy valaki az Úrtól kéri, várja az életének a gyógyulását. Jézus műtője ereje ott a kereszten. Ahogy mondjuk az igét, hogy Jézus Krisztusnak, Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt mondtam, hogy mi dugaszolja el az élő víz forrását? Hát a bűnünk. Az a konkrét. Nem úgy általában, hogy bűnösök vagyunk. Elismeri mindenki. Kedden délelőtt volt egy bibliaóránk, és aztán Jézus visszajöveteléről szó volt meg, hogy hogy lehetünk készen, és hát úgy beszélgettünk. És úgy előkerült ez is, hogy hát igazi bűnbocsánatunk. Igen, igen, mert bűnösök vagyunk, tiszteletes úr, mondta az egyik néni. Mindenki bűnös, még nem csak odáig, hogy bűnösök vagyunk. Ez a mindenki bűnös, ez egy olyan szép takaró. De az, hogy hazug vagyok, az, hogy parázna vagyok, az, hogy tolvaj vagyok, az, hogy erőszakos vagyok, uram, az, hogy és mondom konkrétan, amit ő mutat meg, a szívnek azt a pontját, amit ennél az asszonynál lát, vagy amit nálad, nálam lát, és ha kigyógyíthatja, ha oda tudom tenni, hogy itt vagyok, uram, igazad van, lelepleztél, megértette, gyógyíts meg, bocsáss meg, akkor árad az a forrás. Hogy mondta valaki a példát, hogy egy hegyi falu lakói kristálytiszta forrásvizet ittak, igen ám csak egyik reggelre elapadt a forrás. Nem jön, nem jön, nézik, mennek végig a vonalon, és egyszer csak azt látták, hogy valaki ott följebb az erdőben egy rongy szőnyeggel eldugaszolta a forrásnak azt a részét, azt a nyílást a továbbfolyás elől. Kivették a rongy szőnyeget, és megindult újra a víz. Hát olyan jó lenne nekünk ma azt kérdezni, hogy uram, mi az a rongy szőnyeg? Egyet, kettőt, ha mutatsz, lehet, hogy csak egy igazán. Kérni, mutasd meg, mert olyan közömbös, olyan beteg az élete. Nincs igazi ereje, nincs igazi öröme, nincs igazi élet benne. Kérjük, testvéreim, valaki mondta, de nem látom a bűneimet. Hát kérdezzem. Uram, mutasd meg! Ha kérdezi valaki, megmutatja. És olyan jó, hogy nem azért, hogy a fejünkhöz verje, hanem hogy kioperálja, kivegye. Amikor ez elhangzott, ez az asszony két lehetőség között volt. Vagy fogja a vödröt, ott hagyja Jézust, és elvérzik. Megy a saját útján. Vagy, és ő ezt válaszolta, engedi, hogy napvilágra hozza Jézus a beteg gócot, és fut az asszony. Gyertek, megmondott mindent, amit cselekedtem. Föllármázza a falut. Itt vagyunk a hét közepén, két lehetőség. Az egyik, hogy egy kis tüneti kezelés lesz ez a hét, a számodra pendülünk egy kicsit, mint a beteg, mikor vitaminkúrát kap. A másik pedig, hogy úgy oda kerülünk a műtőbe, hogy uram, itt vagyok, először vagy újra, végezd el bennem, mutasd meg, mi az, amit te ki akarsz tisztítani, amiből ki akarsz operálni engem. Ő majd a többit tudja. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk, Urunk, téged, aki értesz az élethez, hiszen te vagy az út, az igazság és az élet. És azért is, mert nagyon szeretsz minket. Köszönjük, ahogy kész vagy személyessé tenni szavadat. Imádkozunk most. Segíts el odáig, hogy merjük kitárni egész életünket előtted. Hogy gyógyító tekinteted végig pásztázhasson minden vonalon. Szeretnénk igazán fölszabadult szívvel, örömmel indulni tovább. Te látod ennek az akadályát, ha akadálya van. És köszönjük, amit eddig gyógyítottál bennünk, rajtunk. És köszönjük, hogy folytatod ezt a munkát. Így hálát adunk neked ezért a templomért, azért, amit itt ebben a templomban végeztél, bárkinek a szívében, amióta ez a templom áll. És kérünk, hogy folytasd a te munkádat, úgy, ahogy azt te látod legjobban, ahogy a legnagyobb szükségünk van rá. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód, ezt mondja a mi Urunk. Amen.